nevetni kezdtünk. Daltonnak, ahogy visszaemlékszem, valami járhatott az eszében, aznap délelőtt. Szórakozott volt, homlokát ráncolta, mintha erősen töprengett volna valami. Szerette a csokoládét, sokat elmajszolt belőle. Odakint pocsék idő volt, 10 óra óta egyfolytában esett. Mégse voltunk lehangolva, mint más esős napokon, inkább mintha megkönnyebbültünk volna. Déltájban Curtis lehozta Poirot és elhelyezte a nappaliban. Nem sokára bement hozzá Elizabeth Cool és zongorázni kezdett. Határozottan volt hozzáérzéke, Bachot és Mozartot játszott, barátom kedvenc zeneszerzőit. Franklin és Judit 3:45 körül jöttek be a laboratóriumból. Judit kimerültnek látszott, sápat volt. Igen csöndesen viselkedett, néha tétován körülnézett, aztán kiment. Franklin leült közénk. Ő is fáradtnak, szórakozottnak tűnt, és olyan benyomást keltett, mint akinek az idegei már-már felmondják a szolgálatot. Emlékszem, valami olyasmit mondtam, hogy ez az eső feloldja a feszültséget. Mire ő? Igen, előbb-utóbb eljön majd az idő, amikor valaminek véget kell vetni. Valahogy az volt az érzésem, nem csak az időjárásról beszél. Szokásos ügyetlenségével meglökte az asztalt, és kidöntötte a fele csokoládét. Mint rendesen, most is mentegetőzni kezdett, szemlátomást a dobozhoz intézve szavait. Ó, bocsánat! Mulatságos jelenet volt, és valahogy mégsem az. Gyorsan lehajolt, és fölszedte a kiszóródott csokoládét. Norton megjegyezte, hogy biztosan sokat dolgozott. Franklin arcán mosoly villant fel, élénk eleven kisfiús mosoly. Nem, csak éppen rájöttem, hogy rossz nyomon járok. Sokkal egyszerűbb eljárásra van szükség, most majd leegyszerűsítem az egészet. Ide-oda hintáztatta magát, a tekintetében szórakozottság ült, de elszántság is. Igen, mindent leegyszerűsítek, az lesz a legjobb. Délelőtt még idegesek és tanácstalanok voltunk, de a délutánunk ragyogóan sikerült. Kisütött a nap, a levegő lehűlt, és sokkal frissebb lett. Mrs. Luttrellt is lehozták, és kiültették a verandára. Remek formában volt, elbűvölően viselkedett, de cseppet sem édes késen. És tartózkodása mögött nem rejlett, mint régen, semmiféle csípős hajlam. Gyengéden ugratta a férjét, aki szinte ragyogott a boldogságtól. Csodálatos volt ilyen békében látni őket. Poirot is beleegyezett, hogy kigurítsák, s ő is nagyon jókedvű volt. Azt hiszem, örömet elt benne, hogy Luttrellék ilyen jól megértik egymást. Az ezredes éveket fiatalodott. Nem volt olyan bizonytalan a modora. A bajszához is alig nyúlt, sőt, javasolta, hogy este játszunk egy bridge partit. Daisynek nagyon hiányzik már a bridge. Bizony, mondta rá Mrs. Luttrell. Norton attól tartott, hát ha fárasztó lesz. Csak egy Robert fogok játszani, mondta Mrs. Luttrell, majd mosolyogva hozzátette. És jól fogok viselkedni, nem harapom le szegény George fejét.
Drágám, tiltakozott a férje, hiszen tudod, hogy csapnivaló játékos vagyok.
Na és? Kérdezte Mrs. Luttrell. Talán bizony nem szerez neked örömet, hogy folyton piszkálhatlak is, pirongathatlak érte? Mindannyian elnevettük magunkat. Mrs. Luttrell folytatta. Ó, ismerem a hibáimat, de hát az én koromban már nehéz leszokni róluk. George kénytelen lesz elfogadni olyannak, amilyen vagyok. Luttrell ezredes elbűvölten nézte a feleségét. Azt hiszem, az, hogy ilyen szépen kibékültek, okozhatta, hogy később a házasságról és a válásról kezdtünk vitatkozni. Jobban járnak-e az emberek, hogy mostanában több lehetőség kínálkozik a válásra, vagy inkább úgy áll a dolog, hogy a bizonyos ideig tartó harag és elhidegülés, vagy egy harmadik személy okozta problémák után ismét visszatér a szeretet és a kölcsönös megértés. Érdekes, hogy néha mennyire eltérnek az emberek nézetei a személyes tapasztalattól. Az én házasságom rendkívül boldog és szerencsés házasság volt, meg aztán eléggé régi vágású is vagyok, mégis a válást pártoltam. Véget kell vetnie a szenvedéseknek, hogy új életet kezdhessen az ember. Boyd Carrington szerencsétlenül nősült. Ennek ellenére a felbonthatatlan házasság mellett tört lándzsát. Mint mondta, nagy tisztelettel viseltetik a házasság intézménye iránt, hiszen ez az állam alapja. Norton, akinek nem voltak kötöttségei és személyes tapasztalata sem, az én pártomra állt. Franklin, a modern, tudományos gondolkodó furcsamód, határozottan ellenezte a válást. Szerinte nem vág egybe a világos gondolkodásmóddal és cselekvéssel. Az ember magára veszi a felelősséget. Viselnie kell, nem lehet kibújni alóla, vagy egyszerűen félrelökni. A szerződés, mondta, a szerződés. Szabad akaratából köti az ember. Tartson is ki mellette. Minden más zűrzavart eredményez. Meglazult maradványokat, félig feloldott kötelékeket. Hátradőlt a székében, hosszú lábával meglökött egy asztalt, és folytatta. Az ember maga választja a feleségét. Felelős érte, amíg csak meg nem hal, vagy az egyik, vagy a másik. Norton viccesen megjegyezte. És aztán valaki felsóhajt, ó, áldott halál! Fölnevettünk. Boyd Carrington azt mondta. Maga ne szóljon bele, öregem, magának még nem is volt felesége. Norton megrázta a fejét. Most már késő.
Késő.
Boyd Carrington tekintetében huncutság fény lett. Biztos ebben? Elizabeth Cool abban a pillanatban csatlakozott hozzánk. Fenn volt Mrs. Franklinnél. Lehet, hogy képzelődtem? Vagy csak Boyd Carrington tényleg Nortonra? Ő hunyarított cinkosan, és Norton valóban elvörösödött volna. Szeget ütött a fejembe a dolog. Jobban szemügyre vettem Miss Coolt. Viszonylag fiatal teremtés, és csinos is. Voltak éppen nagyon bájos, rokonszenves nő, bármelyik férfit boldoggá tudná tenni. És újabban sokat van együtt Nortonnal. Miközben a vadvirágokat és a madarakat kutatták, összebarátkoztak. Eszembe jutott, hogy egyszer azt mondta Nortonról, milyen kedves ember. Nos, ha így áll a dolog kettőjük között, örülök neki. Sivár, örömtelen lánykora immár nem állhat útjába boldogságának. A tragédia, amely megrázta az életét, nem volt hiába való. Ránéztem, és sokkal boldogabbnak, és igen, vidámabbnak láttam, mint amikor megérkeztem Steelesbe. Elizabeth Cool és Norton? Igen, elképzelhető. Aztán valahonnan a semmiből hirtelen aggodalmak rohantak meg. Nem biztonságos, nem helyes dolog a boldogságra vágyni itt. Steeles levegője, bűnös levegő. Szinte magamon éreztem. Igen, abban a pillanatban egyszerre fáradtnak és öregnek éreztem magam. És féltem. Egy perc múlva elszállt a félelem. Azt hiszem, Boyd Carringtonon kívül észre sem vette senki. Boyd Carrington odasukta.
Valami baja van, Hastings?
Nem, miért?
Hát úgy nézett, nem is tudom hogyan.
Á, semmi, csak egy hirtelen megérzés.
Rossz előérzet?
Igen, így is mondhatjuk. Az az érzésem, hogy valami történni fog.
Vicces. Én is éreztem így néha.
És nem tudja mi? Éberen figyelte az arcomat. Megráztam a fejem. Valóban nem tudtam volna pontos választ adni. Pusztán mélységes félelem és levertség ömlött el rajtam. Judit kijött a házból, lassan jött, a fejét feltartotta, összeszorította az ajkát, az arca komoly volt és gyönyörű. Arra gondoltam, mennyire más, mint én, vagy akár az édesanyja. Olyan volt akár egy ifjú papnő. Norton is valami ilyesmit érezhetett, azt mondta. Olyan most, mint a névrokona lehetett, mielőtt levágta Holofernes fejét. Judit elmosolyodott, felvonta a szemöldökét. Most hirtelen nem jut eszembe, miért is tette? Ó, a legmagasabb erkölcsi szempontból, a közösség érdekében. Norton csipkelődő hangja szemlátomást bosszantotta Juditot. Elpirult, odébb ment és leült Franklin mellé. Mrs. Franklin sokkal jobban érzi magát. Szeretné, ha mindnyájan felmennénk hozzá egy kávéra, mondta. Mrs. Franklin kétségkívül a hangulatok embere, gondoltam magamban, ahogy betódultunk hozzá vacsora után. Nappal mindenkinek pokollá teszi az életét, most pedig maga a testet öltött nyájasság. Halvány sárga pongyolában fogadott minket a heverőjén. Mögötte ott állt a forgatható könyvasztalka, rajta kávés készett. Fehér ujjai fürgén és ügyesen végezték a kávétöltés ritusát, alig volt szüksége Craven nővér segítségére. Mindnyájan megjelentünk, kivéve Poirot, aki mindig visszavonult vacsora után. Allertont, aki nem jött vissza Ipswichből, továbbá Luttrell ezredest és a feleségét, akik lent maradtak. A kávé aromája az órunkat csiklandozta, mennyei illat. Stiglesben undorító, sűrű löty volt a kávé, s most kíváncsian vártuk a Mrs. Franklin frissen darált szerzeményéből készült főzetet. Franklin az asztal másik végén ült, és kinek-kinek átadta a csészéjét, melyet a felesége teletöltött. Boyd Carrington a heverő lábánál állt. Elizabeth Cool és Norton az ablaknál, Craven nővér visszahúzódott a háttérbe az ágy fejéhez. Jó magam egy karosszékben üldögéltem a Times keresztrejtvényével bajlódva, és felolvastam a definíciókat. Boldog szerelem, avagy a veszélyes harmadik, olvastam. Hat betű. Töprengtünk egy darabig. Haragos tekintet és mezőgazdasági szerszám, folytattam.
Vasvilla,
vágta rá Boyd Carrington. Idézet. Bármit kérdj, a visszhang így felel, kihagyás, öt betű, Tennyson. Talán, vélte Mrs. Franklin, biztos, hogy talán, a visszhang így felel, talán. Elizabeth Cool megszólalt az ablaknál. A Tennyson idézet pontosan így hangzik, és bármit kérdj, a visszhang így felel, halál. Valaki felsziszent mögöttem, hátra néztem. Judit volt. Elindult az ablak felé, és kiment az erkélyre. Beírtam a megfejtést, és azt mondtam. Boldog szerelem, a harmadik betű A. Mi volt a definíció? Boldog szerelem, avagy a veszélyes harmadik. A harmadik betű A. Drágám, mondta Boyd Carrington. Barbara Franklin csésze alján megzőrent a kanál. Olvastam a következő kérdést. Féltékeny ne légy, a zöld szemű szörny csak kacag az étken, amelyből él, mondta az illető.
Shakespeare, mondta Boyd Carrington.
Otello mondta, vagy talán Emilia, töprengett Mrs. Franklin.
Hosszú, négy betű. Iago.
Biztos, hogy Otello. Nem is az Otellóban van, Rómeó, mondja Júliának. Mindnyájan leadtuk a voksunkat. Judit egyszer csak bekiáltott az erkéről. Nézzétek, hullócsillag, és ott is egy.
Hol van?
Kívánjunk valamit, kiáltotta Boyd Carrington. Kiment az erkére, Elizabeth Coolhoz, Nortonhoz és Judithoz. Craven nővér is kiment. Franklin is felállt és csatlakozott hozzájuk. Belekémleltek az éjszakába, és újjongva fel-fel kiáltottak. Én benn maradtam a keresztrejtvényemmel. Minek figyelném én a hullócsillagot? Nekem nincs mit kívánnom. Boyd Carrington szaladt be a szobába.
Barbara, jöjjön gyorsan!
Mrs. Franklin csípősen visszavágott. Nem tudok kimenni, fáradt vagyok.
Ostobaság, Babs, jöjjön, kívánjon valamit! Hát, miért vonakodik? Jöjjön, kiviszem!
Hirtelen lehajolt, és a karjába kapta az asszonyt. Mrs. Franklin nevetett, kapálózott.
Bill, tegyen le azonnal, na, ne bolondozzon! A kislányoknak ilyenkor muszáj kívánni valamit.
Kivitte és letette az erkélyen. Még jobban beletemetkeztem az újságba. Eszembe jutott, tiszta trópusi éji békaszerenád, hullócsillag. Állok az ablaknál, megfordulok, fölkapom az én drága kis feleségemet, kiviszem a karomon, hogy kívánjon valamit. A rejtvény sorai elhomályosodtak, összemosódtak előttem. Egy ány kivált az erkélyen állók közül, és belépett a szobába. Judit. Juditnak nem szabad könnyet látni a szemében. Nem szabad. Sietve megpörgettem a könyvasztalkát, mintha keresnék valamit. Úgy rémlett, mintha láttam volna itt egy Shakespeare sorozatot. Igen, megvan. Belelapoztam az Otellóba.
Mit csinálsz, papa?
Motyogtam valamit a keresztrejtvényről, és tovább lapozgattam. Igen, csak ugyan Jágó mondta. Uram, vigyázz, hogy féltékeny ne légy, a zöld szemű szörny csak kacag az étken, amelyből él. Judit folytatta. Mákony, mandragóra, s a világ minden altatója sem bűvöli már szemedre édes álmodat. Gyönyörű, mély hangja betöltötte a szobát. A többiek is bejöttek, az erkéről nevetgéltek, beszélgettek. Mrs. Franklin újra ledőlt a heverőre. Franklin odaballagott a székéhez, és kavargatni kezdte a kávéját. Norton és Elizabeth Cool felhajtotta magáét, majd távoztak, mondván, hogy elég érkeztek egy bridge partira, Luttrellékhez. Mrs. Franklin kiitta a kávéját, és a cseppjeit kérte. Judit hozta ki a fürdőszobából, mert Craven nővér épp nem volt oda bent. Franklin szórakozottan járkált föl s alá a szobában, addig, amíg bele nem botlott valami asztalkába. A felesége rászólt. Ne legyél olyan ügyetlen, John! Ne haragudj, Barbara, elgondolkodtam valamin.
Akár egy bufordi mackó, ugye az vagy, drágám?
Váltott kedveskedésre Mrs. Franklin. Férje szórakozott pillantást vetett rá. Jó hét, azt hiszem, sétálok egyet. Azzal kiment.
Igazi lángész, meglátszik a modorán. Bámulom őt, ilyen munka alázat, mondta Mrs. Franklin.
Igen, igen, tehetséges fickó,
vetette oda hanyagul Boyd Carrington. Judit hirtelen váratlan kiment a szobából, majdnem összeütközött a belépő Craven nővérrel.
Ő mit szólna egy kis pikéthez, Babs? Kérdezte Boyd Carrington.
Ó, nagyszerű lesz. Hozna nekünk kártyát, nővér.
Craven nővér elment kártyát keríteni. Jó így kívánta Mrs. Franklinnek, és megköszöntem a kávét.
Kín Franklinbe és Juditba botlottam. Ott álltak a folyosóablak előtt, és kifelé bámultak. Nem beszélgettek, csak álltak egymás mellett.
Ahogy közelebb értem, Franklin hátra nézett, tett néhány lépést, habozott, majd így szólt.
Nem jön sétálni, Judit?
A lányom megrázta a fejét.
Ma nem,
gyorsan hozzátette.
Letekszem, jó éjszakát.
Franklinnel együtt ballagtam le a lépcsőn. Halkan fütyörészett, és időnként maga elé mosolygott. Pocsék hangulatban voltam, így hát meglehetősen mogorván megjegyeztem.
Úgy látom, jó kedve van ma este.
Bólintott.
Igen. Sikerült elvégeznem valamit, amit már régóta szerettem volna. Kellemes érzés.
Len elváltunk. Én egy pillanatra benéztem a bridgezőköz. Amikor Mrs. Luttrell épp nem nézett oda, Norton rám kacsintott. Szokatlan harmóniában folydogált a játék. Alerton még nem jött vissza, mintha békésebb, felszabadultabb lett volna nélküle a ház. Felmentem Poirothoz, Juditot is ott találtam. Rám mosolygotta, hogy beléptem, de nem szólt semmit.
A lánya megbocsátott magának, mon ami, mondta Poirot.
Jól adja, gondoltam.
Hát, mondtam, nem hinném, hogy...
Judit felkelt, átölelt és megcsókolt. Azt mondta...
Szegény papa, Erkő bácsi azért se fogja megbántani méltóságodat, inkább te bocsáss meg nekem. Bocsáss meg, és kívánj jó éjszakát.
Nem tudom miért, de azt mondtam.
Sajnálom, Judit, bocsáss meg, nem akartam.
Judit elhallgatott.
Nincs semmi baj, felejtsük el, most már minden rendben van.
Lassan, halványan elmosolyodott.
Most már minden rendben van.
És csendesen kiment a szobából. Poirot rám nézett.
Nos, kérdezte. Mi történt ma este?
Széttártam a kezemet.
Semmi se történt, és valószínűleg nem is fog. De ugyancsak mellé fogtam, mert aznap éjjel történt valami. Mrs. Franklin nagyon rosszul lett. Két orvost is hívtak hozzá, de hiába.
Reggelre meghalt.
24 óra múlva tudtuk meg, hogy a halál oka fizostigmin mérgezés.
14. fejezet.
A halott szemlére két nap múlva került sor. Ez volt a második halott szemle, amit Európában végignéztem. A halottkém energikus, középkorú, ravasz tekintetű, száraz modorú ember volt. Legelőször is az orvosi vizsgálatot ejtették meg. Eszerint a halál oka fizosztigmin mérgezés, de a holttestben a...
A következő tanú dr. Franklin volt. Általában jó benyomást keltett. Vallomása egyszerű volt és világos. Felesége halála után azonnal ellenőrizte a laboratóriumban levő oldatokat. Felfedezte, hogy az egyik üveget, melyben előzőleg igen erős oldat volt, a kalabárbab, különféle alkaloidáiból, ugyanis a kalabárbabbal folytat kísérleteket valaki közönséges vízzel töltötte teli, és az eredeti kivonatnak csak nagyon halvány nyomát sikerült kimutatnia belőle. Hogy mikor cserélték ki, azt nem tudná megmondani, az utóbbi napokban nem használta a szóban forgó preparátumot. Megkérdezték tőle, kinek volt bejárása a laboratóriumba. Dr. Franklin közölte, hogy többnyire beszokta zárni az ajtót, de a kulcsot a zsebében tartotta. Asszisztensének, Miss Hastingsnek szintén van kulcsa. Ha valaki be akart menni a műterembe, tőle vagy Miss Hastingstől kellett elkérnie a kulcsot. A felesége el is kérte néha, mert előfordult, hogy bent felejtett valamit a laboratóriumban. Ő maga sosem vitt fizosztigmint a házba, se a felesége szobájába, és az sem valószínű, hogy véletlen folytán a felesége vitte volna be. A halottkém kérdésére válaszolva kijelentette, hogy feleségének egy idő óta gyengék voltak az idegei, és sokat betegeskedett. Nem szervi baja volt, depressziós rohamokban, sűrű kedélyhullámzásban szenvedett. Az utóbbi napokban, mondta, egészen jókedvűnek látszott, és ő már-már azt hitte testi-lelki javulásnak nézelébe. Nem veszekedtek, sőt, jóban voltak. Az utolsó estén felesége láthatólag remekül érezte magát, egyáltalán nem volt rossz kedvű. Közölte továbbá, felesége mondott olyasmit, hogy véget vet az életének, de ő sohasem vette komolyan. Az utolsó kérdésre azt felelte, hogy szerinte a felesége nem volt öngyilkos típus. Ez mind orvosi, mind pedig magánvéleménye tette hozzá. Craven nővér következett. Határozott, erős akaratú nő benyomását keltette, ropogós uniformisában, és gyors, okos válaszokat adott a kérdésekre. Több mint két hónapja van alkalmazásban Mrs. Franklinnél. Mrs. Franklin súlyos depresszióban szenvedett. Tanú legalább háromszor hallotta tőle, hogy véget fog vetni az egésznek, hogy az életének nincs semmi értelme, s hogy csak kolonca férje nyakán. Miért mondta ezt? Voltak nézeteltéréseik? Ó, nem, csupán arra gondolhatott, hogy a férjének nemrégiben felajánlottak egy külföldi kutatóutat, dr. Franklin azonban visszautasította, mert nem akart megválni tőle. És Mrs. Franklin önmagát hibáztatta a dolgokért? Igen, szitta a gyenge szervezetét, néha egészen belelovalta magát. Dr. Franklin tudott erről? Nem hiszem, hogy Mrs. Franklin előtte gyakran emlegette volna. De időnként depressziós rohamokat kapott? Igen. Kijelentette határozottan, hogy öngyilkosságot szándékszik elkövetni? Ha jól emlékszem, ezt a kifejezést használta. Véget akarok vetni az egésznek. Ez sohasem említette, hogy milyen módon akar véget vetni az egésznek? Nem, csak általánosságokban beszélt. Volt valami, ami különösen lehangolta az utóbbi napokban? Nem, egészen jókedvű volt mostanában. Egyetért dr. Franklinnel, miszerint halála estéjén is jókedvű volt? Craven nővér habozott. Hát, izgatottnak látszott, rossz napja volt. Fájdalmakra, szédülésre panaszkodott. Estére jobban lett, de kicsit természetellenesnek tűnt a vidámsága, mintha lázas lett volna. Olyan mesterkélten viselkedett. Talált ön valami üveget, vagy bármit, amiben a méreg lehetett? Nem. Mit evett és mit ivott Mrs. Franklin? Leves volt, sült zöld borsóval, tört burgonyával és cseresznyemártással. Utána megivott egy pohár burgundit. Honnan származott a burgundi? Volt egy üveggel a szobájában. Maradt is benne valami, meg is vizsgálták, de azt hiszem a borral nem volt semmi baj.
Beletehette Mrs. Franklin a mérget a poharába anélkül, hogy maga észrevette volna? Ó, hát persze, nagyon könnyen. Fel alá járkáltam, takarítottam, rendet raktam. Nem figyeltem oda, hogy mit csinál. Volt mellette egy aktatáska, meg ott volt a kézitáskája is. Bármit beletehetett a burgundiába, vagy a kávéba később, vagy a forralt tejbe, amit lefekvés előtt ivott. Van-e elképzelése arról, hogy ebben az esetben hová tehette az üveget? Graven nővér elgondolkodott. Nos, azt hiszem, később kidobhatta volna az ablakon is, vagy bele a papírkosárba. De ki is moshatta volna a fürdőszobában, hogy aztán odaállítsa a többi tégely közé. A fali szekrényben több üres tége is van. El szoktam tenni őket, mert néha jól jön, ha van. Mikor látta utoljára Mrs. Franklint? 10:30-kor. Én fektettem le, forralt tejet ivott és egy aszprint kért. Akkor hogy érezte magát? A tanú gondolkodott egy darabig. Hát, mint általában szokta. Nem, inkább azt mondanám, egy kicsit izgatott volt. Nem volt rossz kedve? Nem. Inkább feszült idegállapotban volt, hogy úgy mondjam, de ha öngyilkosságra gyanakodnak, az is beleillik a képbe. Nemes cselekedetnek érezhette, és ez felrázhatta egy kicsit. El tudja képzelni, hogy öngyilkosságot követett el? Szünet. Craven nővér szemlátomást töprengett a válaszon. Nos, igenis, meg nem is, szóval végül is igen. Nagyon kiegyensúlyozatlan teremtés volt. Sir William Boyd Carrington következett. Látszott, hogy nagyon megrázta az eset, de a tanúvallomása határozott és világos volt. A halál estéjén pikétet játszott a megboldogulttal. Nem vette észre, hogy Mrs. Franklin depressziós lett volna, de néhány nappal azelőtt valóban szót ejtett előtte az öngyilkosságról. Nagyon önzetlen asszony volt, mélyen elkeserítette, hogy akadályt gördít férje karrierjének útjába, szerette a férjét, rajongott érte. Időnként csüggedés fogta el a betegsége miatt. Behívták Juditot, de ő vajmi keveset tudott mondani. Nem tudott róla, hogy a fizosztigmint vittek volna a laboratóriumból oda. A tragédia előestéjén semmi különöset nem vett észre Mrs. Franklinen. Talán egy kicsit izgatottabb volt, mint máskor. Sosem hallotta, hogy Mrs. Franklin öngyilkosságot emlegetett volna. Az utolsó tanú Hercule Poirot volt. Igen nyomatékosan adta elő vallomását, és meglehetősen mély benyomást keltett. Felidézett egy beszélgetést, mely közte és Mrs. Franklin között zajlott le a halált megelőző napon. A hölgy erősen depressziós hangulatban volt, és többször kifejezte óhaját, hogy bár lenne már vége ennek az egésznek. Aggasztotta egészségi állapota, és bizalmasan elmondta, hogy depressziós rohamaiban úgy érzi, semmi értelme nincs az életének. Azt is mondta, hogy néha úgy érzi, jó lenne elaludni és soha fel nem ébredni. De a következő válasza még nagyobb szenzációt keltett. Június 10-én reggel kinüldögélt a laboratórium ajtaja előtt? Igen. Látta Mrs. Franklint kijönni a laboratóriumból? Láttam. Volt valami a kezében? A jobb kezében egy kis üveget szorongatott. Biztos ebben? Egészen biztos. Nem jött zavarba, amikor meglátta magát. Megrezzent, ennyi volt az egész. A halott kém összegezte a vallomásokat. Döntést kell hozni, mondta arra vonatkozólag, hogyan hunyt el a megboldogult. A halál okát illetően nem merülnek fel kétségek, ez kiderül az orvosi tanúvallomásból. A megboldogult halálát a fizosztigminszulfát nevű méreg okozta. Most már csak azt kell eldönteniük, hogy véletlenül vagy szándékosan vette ebbe, vagy esetleg más személy adta ebbe neki. A tanúvallomásokból megtudhatták, hogy a megboldogult depressziós rohamokban szenvedett, betegeskedett, s bár szervi baja nem volt, az idegei nem voltak kielégítő állapotban. Mr. Hercule Poirot, akinek a szavára kétségkívül sokat kell adni, határozottan állítja, hogy látta Mrs. Franklint kijönni a laboratóriumból kezében egy kis üveggel, és hogy Mrs. Franklin megrezzent, amikor meglátta őt. Le lehet vonni a következtetést, hogy azért vitte el a mérget, mert végezni akart magával. Feltehető, rögeszméje volt, hogy útjában áll a férjének, és akadályozza őt a karrierjében. Ez a rögeszme kizárólag saját elképzelésén alapult. Többször előfordult már, hogy rossz idegállapotban lévő nők álhatatosan ragaszkodtak egy bizonyos elképzelésükhöz. Nincs tanúbizonyság viszont arra nézve, hogy milyen időben és milyen módon vette be a mérget. Némileg szokatlan ugyan, hogy a mérget tartalmazó üveg nem került elő, de helyt lehet adni Craven nővér feltevésének, mely szerint Mrs. Franklin elmosta a szóban forgó üveget, és visszatette a fali szekrénybe, ahonnét eredetileg elvehette. A döntés meghozatala az esküdtszék dolga. Az esküdtszék rövid idő alatt meghozta a döntést. Mrs. Franklin pillanatnyi elmezavarában öngyilkosságot követett el. Fél óra múlva Poirot szobájában voltam. Nagyon kimerültnek látszott. Curtis lefektette, és gyógyszert adott be neki. Alig bírtam magamba folytani a szót, de meg kellett várnom, míg az inas végez, és kimegy a szobából. Aztán kirobbant belőlem a kérdés. Igaz ez, Poirot? Csak ugyan látta azt az üveget Mrs. Franklin kezében, amikor kijött a laboratóriumból? Halvány mosoly jelent meg Poirot szája szélén. Maga nem látta, barátom? Mormogta. Nem, nem láttam. De lehet, hogy csak nem vette észre? Lehet. Semmi esetre sem esküdnék meg rá. Tétován ránéztem. De most az a kérdés, hogy igazat mondott-e? Feltételezné rólam, hogy hazudok, barátom? Nem tartom kizártnak. Hastings, maga megdöbbent és elszomorít engem. Hová lett a belém vetett hite? Nos, mondtam, azt csak ugyan nem hiszem, hogy hamis tanúzást követne el. Nem számítana hamis tanúzásnak, nem tettem esküt, mondta szeliden Poirot. Szóval hazudott. Poirot ingerülten legyintett egyet. Amit mondtam, elmondtam, manami, felesleges vitatkozni róla. Egyszerűen nem értem magát, kiáltottam fel. Mit nem ért? A tanúvallomását, hogy Mrs. Franklin öngyilkosságot akart elkövetni, meg hogy el volt keseredve. Ám fel, ilyesmit maga is hallhatott tőle. Igen, de ez csak számtalan arcai egyike volt, és ez a maga vallomásából nem derült ki világosan. Talán nem is akartam, hogy kiderüljön. Megdöbbentem. Maga azt akarta, hogy öngyilkosságot állapítsanak meg? Poirot tűnődött egy darabig, aztán azt mondta. Attól tartok, Hastings, hogy még most sem látja, milyen súlyos a helyzet. Igen, azt akartam, hogy öngyilkosságot állapítsanak meg. De nem gondolja komolyan, hogy öngyilkosságot követett el? Kérdeztem. Poirot lassan megrázta a fejét. Azt hiszi, megölték? Igen, Hastings, megölték. De hát miért tusolta el? Ha az ügyet félreteszik és ráragasztják az öngyilkosság címkét, egyszer s mindenkorra véget vetnek a nyomozásnak. Pontosan? Ezt akarja? Ezt? De hát miért? Lehetséges, hogy még most sem érti? No, nem baj, ne firtassuk. Szavamat adom rá, hogy gyilkosság volt, előre megfontolt szándékos emberölés. Megmondtam Hastings, hogy Bint tényt fognak elkövetni, és nagyon kicsi a valószínűsége, hogy meg tudjuk akadályozni, mert könyörtelen és mindenre elszánt gyilkossal van dolgunk. Megborzongtam. És most mi lesz? Poirot elmosolyodott. A dolog világos, öngyilkosságnak könyvelték el, de maga és én, Hastings, tovább folytatjuk földalatti munkánkat akár a vakondokok, és előbb-utóbb elkapjuk X-et. És ha addig újabb áldozatot szed? Kérdeztem. Poirot megrázta a fejét. Nem hinném, ha csak valaki nem látott valamit, vagy nem tud valamit, de akkor előhozakodott volna vele, nem? 15. fejezet. A halott szemét követő napok eseményeire csak nagyon halványan emlékszem. Persze megvolt a temetés, melyen ugyancsak nagy számban képviseltették magukat, Stiles kíváncsi lakosai. Ott szólított meg egy csipás szemű kísérteties vénasszony. Akkor jött oda hozzám, amikor már kifelé mentünk a temetőből.
Emlékszik rám, uram?
Hát, azt hiszem, de ő oda se figyelt, mondta magáét.
Hány éve már annak? Mikor az öreg nagyságos meghalt odafönn a kastélyban, az volt az első gyilkosság Stevesben. De nem az utolsó. Én mondom magának, a vén Mrs. Inglethorpe hát nem elintézte az ura. Ezt mondogattuk akkor valamennyien. Biztosak voltunk benne.
Ravaszul rám kacsintott.
Lehet, hogy ennek is az ura a ludas?
Ezt meg hogy érti? Támadtam rá. Nem hallotta, hogy az esküdszék kimondta az öngyilkosságot?
Hát ezt mondja a halottként, de tévedhet is, nem?
Oldalba bökött.
Ezek a doktorok igencsak tudják, hogyan szabaduljanak meg a feleségüktől, meg aztán az asszony se igen állhatta, úgy hallom.
Dühösen feléje fordultam, mire odébb kullogott, és olyasmit mormogott, hogy nem gondolt ő semmi rosszra, csak hát furcsa, ugye, hogy másodszor is megesett.
Meg az is fura, hogy maga mind a kétszer itt volt, nem igaz, uram?
Eszembe villant, hogy hát, ha engem gyanúsít mind a két gyilkossággal. Kellemetlen pillanat volt. Akkor jöttem rá, milyen fura, kísérteties dolog az emberi gyanakvás.
És hát ugye nem is tévedett nagyot a vénasszony, mert valaki csak ugyan meggyilkolta Mrs. Franklint.
Mint már említettem, nem sok mindenre emlékszem azokból a napokból, de azt tudom, hogy nagyon aggasztott Poirot egészségi állapota. Egyszer odajött hozzám a faarcú Curtis, és némileg zavartan jelentette, hogy Poirotnak súlyos szívrohama volt.
Azt hiszem, uram, meg kéne nézetni egy orvossal.
Lélekszakadva rohantam Poirothoz, de ő hallani sem akart orvosról. Ez nem igen vallott rá. Véleményem szerint inkább mindig is túlságosan nagy hűhót csapott az egészsége körül. Irtózott a húzattól, gyapjúba, sejembe bugyolálta a nyakát, állandóan retteget, hogy átázik a cipője. Bármi kis meghűlésre ágyba bújt, és a lázát mérte. Mert különben jön a fluxion de poitre, a mellhártya izzadmány. Minden apró kis betegséggel orvoshoz ment. Most meg, hogy valóban beteg, úgy látszik, fordult a helyzet. Persze lehet, hogy éppen ez az oka. Azok a betegségek csak ugyan jelentéktelenek voltak. Most, hogy valóban beteg, talán fél bevallani magának. Azért veszi fél válról, mert tart tőle. Lázas keserűséggel tiltakozott.
Ó, voltam én már orvosnál, nem is egynél. Voltam Y-nál, és voltam Z-nél.
Megnevezett két specialistát.
És mit csináltak? Elküldtek Egyiptomba, ahol még rosszabbul éreztem magam. Voltam R-nél is.
Erről tudtam, hogy szívspecialista. És ő mit mondott? Vágtam közbe. Poirot gyors oldalpillantást vetett rám, és nekem torkomba ugrott a szívem a rémülettől.
Megtett mindent, amit csak tudott. A gyógyszereket magammal hoztam, kéznél vannak. Másra nincs szükségem. Látja, Hastings, semmi értelme, hogy orvost hívjon. A gép, Monami, lassan leáll. Sajna, ide nem lehet új motort beszerelni, mint az autókba.
Valamit mégis tenni kell, Poirot.
Curtis. Mi van Curtisszel?
Vágott közbe élesen Poirot. Oda jött hozzám, aggódik. Azt mondja, rohama volt. Poirot szelíden bólintott.
Igen, igen. Néha rám törnek e féle rohamok. A szemtanú számára valóban ijesztők lehetnek. Curtis, gondolom, nem szokott hozzá az ilyesmihez.
Csak ugyan nem akarja, hogy orvost hívjak?
Semmi értelme, barátom,
mondta szeliden, ám nagyon határozottan. Újra megfájdult a szívem, Poirot rám mosolygott.
Ez lesz az utolsó esetem, Hastings. De egyben a legértekesebb esetem, és a legérdekesebb gyilkosom, X-nek olyan nagyszerű, olyan bámulatra méltó a módszere, hogy még én is kénytelen vagyok csodálni őt. Ez idáig, mon cher, olyan ügyesen manőverezett, hogy még engem, Hercule Poirot is lepipált. Olyan támadást indított, ami ellen nincs védekezés.
Ha nem volna beteg, próbáltam csitítani. Ezt mégsem kellett volna mondanom. Hercule Poirot dübegurult.
Hát, hány százszor, hány ezerszer kell elmondanom, hogy nem fizikai erőfeszítésre van szükség. Az embernek gondolkodnia kell.
Hát persze. És abban maga aztán nem van szégyent.
Szégyent? Elsőrangúan tudok gondolkodni. A végtagjaim nem mozognak, a szívem megijeszt, de az agyamat még nem érte baj. Az agyam az még kiválóan működik.
Nagyszerű, csitítgattam.
De ahogy lassan lefelé ballagtam a lépcsőn, arra gondoltam, hogy Poirot esze bizony nem állja valami derekasan a próbát. Mrs. Luttrell csak hajszál híján menekült meg, Mrs. Franklint megölték. És mit tettünk eddig az ügy érdekében? Jóformán semmit. Másnap Poirot azt mondta, Hastings, tegnap azt ajánlotta, hogy vizsgáltassam meg magam.
Igen, vágtam rá mohón. Boldog lennék, ha megtenné.
Ebbé, nem bánom. Franklin megvizsgálhat.
Franklin?
Értetlenkedte. Miért? Hisz ő is orvos vagy, nem?
Igen, de az ő területe inkább a kutatás.
Természetesen. Alig hiszem, hogy gyakorló orvosnak beválna. Fogalma sincs róla, hogy kell a beteggel viselkedni.
Poirot szavai nem győztek meg. Nem vontam kétségbe Franklin szakértelmét, de mindig is úgy éreztem, hogy nem érdeklik az emberi nyavaják. Ez talán helyén való magatartás a kutató számára, de korán sem biztonságos a betegére nézve. Minden esetre ez is eredmény volt Poirottól, és Franklin készséggel beleegyezett, hogy megvizsgálja. Kijelentette azonban, hogy ha rendszeres orvosi felügyeletre lesz szükség, ki kell hívni egy helybeli orvost. Ő nem vállalhat állandó kezelést. Franklin nagyon sokáig benn volt Poirotnál. Amikor kijött, már vártam. Bevezettem a szobámba, és becsuktam az ajtót.
Nos? Kérdeztem aggódva.
Nagyszerű ember, mondta gondterhelten Franklin. Ó, hogy ne, természetesen. Nyugtáztam gyorsan a magától értetődő tényt. De az állapota...
Az állapota?
Franklin egészen meglepődött, mintha jelentéktelen dologról faggatnám.
Az állapota kétségbeejtő természetesen.
Nem valami szakszerű válasz, gondoltam, pedig Judittól tudom, Franklin nemzedékének egyik legkiválóbb koponyája.
Mennyire kétségbeejtő?
Faggattam nyugtalanul. Franklin rám nézett.
Valóban tudni akarja?
Természetesen. Miért, mit gondolt ez az ostoba fickó?
Az emberek, mondta Franklin, általában nem akarják tudni. Inkább megnyugtató hazugságokat várnak az orvostól, hogy remélhessenek. Bátorítás cseppeket. Az is igaz, hogy néha váratlanul felgyógyul valaki, de Poirot nem fog.
Úgy érti? A jeges ujjak megint megmarkolták a szívemet. Franklin bólintott.
Ó, igen, ő már úton van, és nem sokára meg is érkezik. Nem mondanám el mindezt, ha nem hatalmazott volna fel rá.
Szóval tudja?
Persze, hogy tudja. Bármelyik percben pukk, és kész, megáll a szíve. Hogy pontosan mikor, azt persze nem lehet tudni.
Elhallgatott, majd lassan folytatta.
Úgy vettem ki a szavaiból, hogy minden áron be akar fejezni valamit, amit úgymond magára vállalt. Tud erről valamit?
Igen, tudok. Franklin érdeklődő pillantást vetett rám.
Nagyon szeretne végére jutni a dolognak.
Értem. Kíváncsi lettem volna, mennyit tud erről a bizonyos dologról John Franklin. Lassan azt mondta.
Remélem, sikerül neki. Nagyon fontosnak tartja, úgy vettem ki a szavaiból.
Várt egy darabig, majd hozzátette.
Igen, módszeres ember.
Nem tehetnénk mégis valamit, mármint az egészségéért? Kérdeztem aggódva. Megrázta a fejét.
Nem megy. Vannak nála anilnitrát ampullák arra az esetre, ha a roham közelednék.
Aztán nagyon furcsa dolgot mondott.
Borzasztóan tiszteli az emberi életet, ugye?
Igen, azt hiszem, igen.